Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Áhítatunk kezdetén énekeljük énekeskönyvünk 823. énekét. Jézus hív, bár zúgó rajlik életünk vagy tengere. Mind az öt verszakot. Imádságban. Mi Urunk, felséges Atyánk, áldj meg bennünket, jóságos Istenünk, áld meg e heti együttlétünket, add, hogy minden szabad termő talajra hulljon bennünk. Köszönjük neked ezt az alkalmat is, köszönjük testvéri közösségünket, a helyet, ahol évről évre összegyűlhetünk, és köszönjük mindazok munkáját is, akiknek munkája során ez lehetővé válik. Maradj velünk ezen a héten, és áldásoddal, kegyelmeddel. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található Mózes 5. könyvének 30. részében, a 11-től 14. versig. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondadod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Teljesítsd hát azt. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Teljesítsd hát azt. A mai áhítatnak tudnék olyan címet adni, vagy gondolkoztam a címén, összefoglalva, milyen jó nekem Isten közelében, és miért jó nekem Isten közelében. Hosszú ideje foglalkoztat az a többször, több helyen látott mondat, hogy az Isten a kiválasztottakat teszi alkalmasakká. Láthatjuk ezt a Bibliában is, nem csak Jézus tanítványainak kiválasztásában, hanem az Ószövetség könyveiben is. Sorolhatnám, hiszen emberi mértékkel mérve bűnös embereket hívott el. Hogyan lehet ez? Aztán megtalált ez az ige. Tudom, legtöbbször a Szentírás kapcsán próbáljuk értelmezni ezt az igét, de nekem most Isten közelségét, szeretetét jelzi. A szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Az ember igényli adni és kapni a szeretetet. Azoknak a közelségében szeretünk lenni, akiket szeretünk, akik szeretnek bennünket. Mennyi mindent megteszünk ezért a szeretetért. Földrészeket utazunk át, pénzt, energiát, időt nem kímélve. És ezt nem csak családon belül tesszük. Nézzük meg, hány ideológiában mondják azt, hogy a szeretet az alapja mindennek, hiszen a szeretet energia. Szeresd önmagadat, mert megérdemled, mert ez neked jár. Halljátok? Valaki zörget az ajtón. Isten megtalált bennünket. Csak te kell engedni az ajtón. Közel jött hozzánk, keresi a társaságunkat. Szeret bennünket. Elküldte nekünk igéjét, hogy megismerhessük, majd az ige testé lett Jézus Krisztusban, Isten szeretetének bizonyítékaként. Mindezt ingyen, kegyelemből. Ő jött hozzánk, nem mi közelítünk hozzá. Nem kell érte a mennybe menni, nem kell földrészeket átutazni, nem kell a tengereken átkelni. Csak elfogadni kell. Csak kezdeni kell valamit ezzel a szeretettel. A tavalyi találkozásunk óta biztos, hogy mindenki megtapasztalta egyszer-kétszer életében a szeretetét Istennek. Például a hívását, ami a szeretetének egy megnyilvánulása. Könnyű lenne azt mondani, hogy igen, mindenki megtapasztalta, mert itt vagyunk, hívott a hegyre bennünket, és itt vagyunk. De én nem csak erre gondolok. Azóta, a tavalyi találkozásunk óta presbiter választás volt, tisztújítás, új presbiterek kerültek a presbitériumokba. Saját gyülekezetünkben is megtapasztaltam, hogy a hívást ki tudja elfogadni, és ki nem. Hogy miért nem, aki nem fogadta el ezt a hívást, azt nem tudom, miért nem tette, nyilván megvoltak rá az okai. De ez a szerető hívás nem azt ígéri, hogy ha engedelmeskedsz a hívásomnak, ezentúl minden tökéletes lesz, mindent békében, nyugodtan intézhetsz, és nem lesz több gondod, mindig boldog leszel. Terheket jelent, döntéseket, vállalásokat, elköteleződést és örömet. Mozgásba lendít, indulásra késztet. A szeretet energia. Ezt ugye más, nem keresztény ideológiák is mondják, hogy a szeretet energiájával nagyon sokat lehet mozdítani magunkon, másokon. Nem egyszer egy-egy feladat előtt megtorpanunk, úgy érezzük, nem lesz hozzá erőnk, energiánk, időnk. Hányszor van, hogy kiszakad az emberből, hogy én ezt már nem bírom. Elég volt, nem akarom csinálni. Aztán valahonnan mégis jön az energia, és valahonnan mégiscsak megcsináljuk azt, amire úgy gondoltuk, hogy nem vagyunk képesek. Ki tudna a saját életéből is példát hozni, de mások életéből is. Példaként hadd hozzam elétek Richard Wurmbrandt, zsidóból lett evangélikus lelkész életét, aki Viskő András édesapjának börtöntársa volt a II. Világháború után Romániában. Több ízben elítélték, egyik alkalommal 25 évre, amelyből 3 évet magánzárkában teljesen elszeparálva ért le. Papír, írószer és társaság híján, gyülekezet nélkül versbeszedve memorizálta híres cellabeszédeit, és Istennel beszélgetett. És a 3 év után túlélt, és igét hirdetett. És bizonyságot tett a világ előtt szabadulása után. Mindezt hogyan tehette volna, ha nem Isten szeretetének energiájába kapaszkodva? Védőnő vagyok. Munkám során, munkám a hivatásom, szolgálat ez is, mint ahogy a neve is mondja, védőnői szolgálat. Szeretem. Gondozásaim során sokszor megtapasztalom, milyen közel hozzánk az Isten. A múlt év során egy hívő katolikus családban, 4. gyermek jövetelét várták. Minden szépen meg boldogan, örömmel várták a negyedik gyermeket. A várandóság felénél viszont kiderült, hogy anya és gyermeke életveszélyben van. Kórházba került, végig gondozták, figyelték, és a hetedik hónap során kellett műteni. Az újszülött jól volt, nyilván kisebb súllyal, de teljesen jól adaptálódott. Az édesanyja viszont az életmentő 4 órás műtét során nagyon kivérzett. Válságos állapotban volt több mint egy napig. A műtét napján a katolikus testvérekkel együtt imaközösségben imádkoztunk a családért. Kb. 3 hét múlva, amikor haza jöhettek a kórházból, meglátogattam, ugye feladat, és beszélgettünk az akkori helyzetről. Beszélgettünk arról, hogy honnan van az embernek energiája, hogy vigyázt ránk a Jóisten, és szóba került, hogy mekkora energia kellett, és hogy mennyire volt nehéz. Aztán derűvel, mosolyogva a körülöttünk játszó gyermekeire nézett, és azt mondta, hogy nem volt más opció. Nem volt más opció, mint túlélni, mint energiát szedni. Másik történet, ugyancsak a közelmúltból, egyedülálló fiatal, alig 18 múlt a kismama, várandós gondozásra jött hozzám. Jól ismerem gyerekkora óta, a fiamnak volt osztálytársa, teljesen rendezetlen családi háttérrel, tehát már gyerekkorától rendezetlen családi háttér volt. Az édesanyja egyedül nevelte nagyon nehezen a testvérével együtt. Az életkörülmények is nagyon kezdetlegesek voltak, amik között éltek. Élettársi kapcsolatból, tehát együtt élt egy fiúval, máshol, élettársi kapcsolatból lett várandós. A fiú alkohol és drogfüggő, nem akarta vállalni a gyermeket. Gondolkoztunk, hogyan tovább az édesanyjával együtt, tehát a lány édesanyjával együtt, és szóba került az örökbeadás. Teljesen elzárkózott tőle. Ő szerette volna ezt a gyermeket. Így aztán a család és a külvilág, a külsősök, én is mellé álltunk, gyermekjóléti szolgálattal próbáltunk olyan körülményeket segíteni, teremteni, hogy a gyermeket tudja fogadni abba az egy szobába, ahol az édesanyjával élnek. Ez megtörtént. Megszületett a kisgyermek, gyönyörű, szép, az anya büszke anya. Nem mondom, hogy nincs olyan, amit lehetne még tenni ezért a gyermekért, illetve az anyáért, de mégiscsak boldog. Nem volt neki sem más opció. Vajon nekünk van-e más opció, ha a hívást halljuk? Az előző példában az anya kimondta, az utóbbiban csak csendesen vállalta, hogy nincs már más opciója. Ha Isten zörget, szerintem nincs más opció, mint beengedni és élni vele. Hiszen itt van közel, a számban és a szívünkben. A szeretetével megmozdít, hív bennünket. Erőforrássá válunk az életünkben. Ha erőforrás van a birtokomban, mit kezdek vele? Használom, vagy elhasználom? Óriási különbség, hiszen csak egy igekötő a különbség, de mégiscsak. Használom. Ismert példázat, a talentumok példázata. Kisáfárkodott jól, aki megőrizte a talentumot, vagy aki használta, hiszen mi volt a végeredmény? Kevésen hű voltál, sokat bízok rád. A másik példázat, amit tudnék hozni, ugyancsak a Szentírásból, a tékozló fiú története. Itt most nem az apa megbocsátására, nem arra gondolok, hogy hogy fogadjuk vissza az eltévedt juhokat, hanem arra, hogy a fiú, a tékozló fiú mit kezdett a rábízott vagyonnal, a rábízott talentumokkal. Használta? Nem. Elhasználta. Hogyan tudom Isten szeretetét, a tőle kapott energiát használni? Úgy, hogy szétosztom mások közt. A családomban, a gyülekezetemben, a környezetemben. Gondozom a kapcsolataimat. mint egy házasságban, hiszen a házasság is akkor hosszú életű, ha tudjuk egymást gondozni benne. Ez a szolgálat, ez a misszió, amire elhívott, elmozdított a mi Urunk bennünket. Ha kapok egy növényt, de nem öntözöm, nem táplálom, csak beállítom középre, és gyönyörködöm benne, és az enyém, nem osztom meg mással, mi hasznom van belőle? Elszárad, elvész az életemből. Ha öntözöm, gondozom, növelem mások gyönyörködésére is, adok az embereknek vele. És igen, a kapcsolatok gondozása munka. Nem mondta senki, hogy ez így van és lesz. Energiát igényel, elmozdulást, kimozdulást a megszokottból, közelítést Istenhez, emberhez. Mózes nem állítja, hogy Isten szavának vagy üzenetének könnyű engedelmeskedni. De azt igen, hogy szeretetével közel jött hozzánk, támogat, utat mutat, feltölt. Hiszen mi magunk is azért vagyunk itt, hogy feltöltődjünk Isten és egymás szeretetéből. Ehhez a közösséghez, közelséghez, közös úthoz elköteleződés kell. Ez ma nem divat. Hányan látjuk a környezetünkben, hogy igen, hirtelen az ember beindul egy-egy feladat elvégzéséhez, vagy fölkelti az érdeklődését, egy-egy érdekes dolog, és aztán ez úgy szépen a nullához tendál. Miért? Mert ahhoz, hogy valamiért dolgozzunk, hogy valami fontos legyen számunkra, elköteleződés kell. Isten ezt várja tőlünk. Az elköteleződést. Erre hív bennünket. És igen, ez áldozathozatallal jár, de ezt szerintem mindenki tudja, aki itt van. Idő, odaszállás, lemondás, energia. Mindezt rendszeresen. Ijesztő? Nem. Ez egy életprogram. Nem véletlenül hívott bennünket. Hitünkkel láthatóvá kell válnia. Tennünk kell érte, hogy életünk szolgálat lehessen az ő dicsőségére. Hogy hogyan válhat hitünk láthatóvá? Álljon itt Jakab levelének második részéből a 14. és a 26. vers. A 14. vers. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy neki van hite, cselekedetei pedig nincsenek? A 26. mert amint halott a test lélek nélkül, úgy halott a hit is cselekedetek nélkül. Tehát, szolgatársak, mozduljunk, cselekedjünk Urunk hívására és dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy egyen-egyenként ismersz bennünket. Tudod minden gondolatunkat, és minden cselekedetünkkel, gondolatunkkal együtt szeretsz bennünket. Köszönjük hívásodat, köszönjük gyülekezeteinket, közösségeinket, családjainkat. Kérünk téged, nézd el nekünk hibáinkat, bocsásd meg nekünk, ha néha nem látunk túl pillanatnyi érdekünkön, ha saját gondolataink tévútra visznek bennünket. Bocsáss meg nekünk, hiszen hatalmas, kegyelmes Isten vagy. Könyörgünk most, hogy szereteteddel óvd bennünket. Óvd meg szeretteinket, óvd meg közösségeinket, gyülekezeteinket. Segíts testi és lelki gyógyulásuk útján azokat, akiket betegség gyötör, és segítsd utatra találni azokat, akik keresnek téged. Segíts bennünket is, hogy mindenkor világosan lássuk, és követni tudjuk utadat. Kérünk óvd, segíts gyülekezeteink és egyházunk vezetőit, országunk vezetőit. Csitítsd el a haragot bennünk és a világban, és teremt békét bennünk, kívül és szerte a világban is, mert te meg tudod tenni. Ámen. Mi atyánk, vagy a mennyben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Záróénekként a 725. énekünket énekeljük. Új szívet adj, én Istenem. Mind az összes verszakával énekeljük, mind a három verszakkal. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.